Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 90. Zsoltárunknak a 9. versét énekeljük. Szolgáidon láttassad dolgaidat. Foglaljuk el a helyünket, a 294-es énekünket énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a Máté evangélium a 14. részében, a 22. verstől.
Jézus a tengeren jár. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Az éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt: jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked az igéért, az evangéliumért, hálát adunk néked azért a megmentő szeretetért, amelyel körülveszel bennünket, kinyújtod a kezed és felemelsz. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a kicsinyeket, rábízhatjuk a nagyokat, felnőtteket, az időseket, betegeket, az elveszetteket, az árvákat. Reád bízhatjuk magunkat mindnyájan. Kérünk arra, hogy ma is ezt tapasztaljuk meg az igében, dicséretben, a te szent lelkedben, közösségben, a gyülekezetben. Hallgass meg a mi imádságunkat, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor átadnám a szót a dobónéniknek és a gyermekeknek. És aztán a megszokott rendje az, hogy amikor elmondták a maguk kis műsorát, akkor majd kijönnek hozzájuk a vasárnapiskolás gyerekek is, és aztán együtt mennek ki a gyerektanításról.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük a Szőlőfürt és a Kisharang csoport nevében a gyülekezet tagjait. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Néhány kedves énekkel és verssel készültünk. Fogadják szeretettel!
Gyertek, gyerekek! Énekeljetek! Teremtőnknek, Istenünknek szép dicséretet. Gyertek, gyerekek,
és ahogy az áhítatok elején,
muszáj szó.
Ahogy az áhítatok elején szoktuk, most mindenki gyújtsa meg a kis gyertyáját. Mutasd a kis gyertyádat, hogy hol van. Az az Anuska. Kis ujjadat emeld föl. A gyertyádat mutassad.
Íg a gyertyáig, ele aludjék, a szívből a szemet ki ne aludjék. A gyertyáig, ele aludjék, a szívből a szemetet ki ne aludjék.
Az elmúlt hetekben országszerte nagy hó volt, és ennek mi is nagyon örültünk az óvodában. Nagy hóembereket építettünk, hó golyóztunk kint, és szaladgáltunk a friss hóban, és ez alkalomból tanultunk is egy éneket, amit most szintén szeretnénk elénekelni a gyülekezetnek.
Nagy a hó, fehér hó, tapsolj egyet, Isten jó. Nagy a hó, fehér hó, tapsolj egyet, Isten jó. Nagy a hó, fehér hó, tapsolj egyet, Isten jó.
És mi már nagyon jól tudjuk, hogy soha nem kell félnünk, mert az Úr Jézus mindig velünk van. Nem félek az ég csattog, és
szívem akkor se fél, szememet becsukom. Imámat elmondom, nincs miért félnem, Jézus itt van velem.
Az óvoda két legkisebb csoportja volt ma itt szolgált a gyülekezetben. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Isten áldja a gyülekezetet.
Jó. Akkor kérném szépen a vasárnapiskolásokat is, hogy jöjjenek ki a gyerektanításra. Megfordulunk, igen, felém. Kezünket fogjuk, és nagy kört alakítunk. Gyertek csak! Na kérem szépen, most rám figyeltek egy kicsit. És először is köszöntök egy szép nagyot, ahogy az obiba szoktunk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az. Hát kérem szépen, gyorsan elmondok nektek egy kis egyszerű történetet. Megjött a nagy hideg, ugye, meg a nagy hó, és mínuszok röpködtek. És ugye ilyenkor a jó emberek, mint én is, ugye, mit csinálnak? Fognak is madáretetőt készítenek. És vesznek bele magot, kiakasszák a fára a madáretetőt, és nagyon elégedetten várják, hogy jöjjenek a madarak. És mi történt? Kiakasztottam a madáretetőt sok maggal, nem jöttek a madarak. Egy napig nem, ám mondom, majd megtanulják, hát nem jöttek. Második nap se, harmadik nap se, megsértődtem. Hát mondom, én mászkálok a bódba, veszem nekik a magot, faragom a madáretetőt, ezek meg nem jönnek. Hát milyen madarak ezek? És aztán még tovább gondoltam, és rájöttem arra, hogy mi a baj? Nincsenek madarak. Ez a nagy baj. Még tovább gondoltam, és azt mondtam, hogy néha a gyerekek rendetlenkednek a templomba, csiporognak, meg ilyeneket csinálnak, mint a madárkák. És hogyha egyszer majd csönd lesz, akkor mi lesz a baj? Hát hál' Istennek, így van. Hál' Istennek itt vannak. Madarak, madárkák, itt csiporognak, Vannak gyerekek a gyülekezetben, örülünk nekik, és csak legyetek minél többen, és legalábbis próbáljatok meg azért valamennyire, nem merekszünk itten, szépen meglenni egy kicsi időre, és aztán pedig szeretettel várunk benneteket, gyülekezetterembe egy kiszeretett vendégségre. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Jó van, menjetek csillagocskáim. Amíg kivonulnak a gyerekek, addig a 167. dicséretünk, mind a három versét énekeljük, jöjj, mondjunk hálaszót! Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az a felolvasott igében megiratott a Máté 14:22-24-ben. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok közt hányódott, mert ellenszél volt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a hét elején háromszor is kell prédikálnom híres városban, Kecskeméten, és hát ez bizony komoly lelki teher. Nem szoktam olyan nagyon gyakran elmenni, de persze öröm is azért. És hát ezért is kérném a gyülekezet imádságát ezekben a napokban különösképpen, az estékre gondolva, ahol minden este ebből a történetből lesz az igehirdetés, három este Jézus a tengeren jár, három részre elosztva, és úgy gondoltam, hogy az első részt, az tulajdonképpen a mai igehirdetés tárgyát is képezze, nagyobb biztonságban fogom magam érezni, de hát nem akarom itt túl dramatizálni. Felhívotta egy kolléginak, a hét másik felében fog prédikálni, a missziói osztály vezetője, és mondta, hogy hát mondjak valamit, hogy hát mi legyen a vezérfonala a hétnek, és hát persze én meg rágondoltam, hogy majd ő megmondja, ez így szokott lenni, és aztán eszembe jutott az, ami sokat foglalkoztat bennünket, mondom, hát legyen a mi évünknek a szlogenje, ez pedig, hogy új utakon, és rögtön eszembe jutott, ez pont bele is talál ez az ige ebbe. Ő meg nagyon megörült, és hasonló textusokat választott hozzá. Hát így indulunk el ezen a héten, és való igaz, hogy a tengeren járás történet az egy nagyon csábító történet, mert sok minden van benne, nagyon sok hát kis részletet ki lehet emelni, de azért elmondanám, hogy egy kicsit ez az új út inkább annak szól, hogy próbálok új szemléletbe hozzáállni ez a történethez, magam is ezen járok, és ennek a nagyon sokat prédikált történetnek kicsit másfajta magyarázatával, hát ezért is van szükségem a gyülekezet támogatására. Az első este, vagy az első nap, és úgy gondolom ez a rész is a kényszerek útjáról szól. Valójában a küldetésünkről, a keresztény ember életéről, küldetésről. Tessenek helyet foglalni egyébként, ne álljanak, kell gondolkodnunk arról, hogy mi a keresztény küldetés valósága, mi is az a hívő közösség, mi az egyház helyzete, dolga a világban, és hát érdekes módon a kényszer szó az nagyon erős itt. Azt olvassuk az igében, hogy az 5000 ember megvendégelése után, és ez nagyon fontos, majd visszatérünk rá, Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtt a túlsó partra. Itt nem véletlen, de Máténak a szövege, hogy minden egyes szót külön kiemel, mindegyiket külön alá kell húzni, és arról beszél ez a kis mondat, hogy mit jelent az a helyzet, amikor nincs velünk Jézus? Ugye ez a kifejezés, hogy kényszerítette, ez valóban nagyon erős, kényszerítette tanítványait, és ennek nyilván oka van, miért kell kényszeríteni valamit, azért mert, vagy valakit, azért mert nem fűlik hozzá foga. És Jézus pontosan tudja, hogy ugyanakkor nekik szükségük van erre, hogy hajóba szálljanak és elinduljanak. Mert bizony át kell élniük azt, hogy magukban vannak. Ha van szó, amit nem szeretünk, akkor ez a kényszer. Ugye Európában mi aztán nem, személyi jogok, és mindenféle egyéb jogok világában ki sem merjük mondani. Hát nem beszélve ugye még a vallásos kérdésekről. Na ott aztán meg pláne nem szabad kimondani, hogy ezt a szót, hogy kényszer. Milyen különös, hogy Pál szolgálatának az egyik kulcs szava az, hogy kényszer. Azt mondja a korintusi levélben, mert kényszer nehezedik rám, ugyanez a szó, jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Vagy amikor búcsúzik az efézusi vénektől, és azt mondja, most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. És ugyanez a lélek, amely kényszeríti őt Jeruzsálembe, ha akar, ha nem megy, azt jelenti kinek, hogy fogság és nyomorúság vár. Még csak nem is arról van szó, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz velem, hanem nagyon is sejti, hogy mi lesz vele. Egész élete kényszerek útjából áll, hol börtönben van, hol itt van, hol ott van, hol menekül, és micsoda győztes élet az övé. De hát térjünk vissza most egy kicsit a textusunkhoz. Tehát a tanítványok bele vannak kényszerítve ebbe a helyzetbe, és mi ez a helyzet, nagyon, nagyon képszerű, nagyon megragadható, egyedül a viharban, már-már süllyedő hajóban, szembeszélben. Ugye, milyen világos kép az, hogy egyedül vagyok, egyedül maradtunk. Nincs ott Jézus, és itt hangsúlyozottan nincs ott, nem az a másik történet, amelyik nem sokkal előtte van, hogy ott van Jézus, viharban alszik, hát majd fölébresztjük. De nem, nincs ott. Ugye? És ez a helyzet, el vannak küldve, induljatok, és nincs velük Jézus. Hát hol van ő? De azt olvasjuk, hogy fölment a hegyre, és itt megint Máté nagyon aláhúzó módon fogalmaz, magánosan imádkozni, és amikor beesteledett, egyedül volt ott. Itt még egyszer aláhúzom, magányosan, egyedül. És milyen különös, hogy itt két magányosság van ebben a történetben. Jézus a hegyen van, magányosan, egyedül, tanítványok pedig kint vannak, a viharban, ellenszélben, magukra maradva Jézus nélkül. Világos persze, hogy nem egészen azonos ez a két magányosság, mert Jézus ilyenkor mindig az Atyával van, soha nincs egyedül, de éppen ezért is van szüksége a magányra. Így indul, ugye, amikor elkezdi munkásságát, 40 napig van a pusztában egyedül bőjtölve, és aztán milyen kontraszt, hogy másik helyzet, kényszerpálya, amiről talán, mint tapasztalt tavi emberek meg is próbálták, ugye, Jézust lebeszélni, érezni, benne van a levegő, ebből baj lesz, nem lesz jó vége, de Jézus küldi őket, és nem megy velük. Hát mit mond nekünk ezzel a Máté evangéliuma? Egy nagyon fontos dolgot mond, azt mondja, hogy az egyház, nyilván a hajó, ugye, amelyben tanítványok vannak, az nem azonos Krisztussal. Ő a fő, mondja az írás, ugye, de nem úgy a Krisztus teste, hogy teljesen azonos vele. Nem birtokolja, nem letéteményese, nem kényszerítheti Krisztus semmire, és ezt meg kell tanulni. Ugye, a hajóban vagy, de ezzel nem biztos, hogy biztonságot nyertél. Bizonyosságot, azt lehet nyerni a hajóban, majd fognak is, de nem biztos, hogy ezzel automatikusan biztonságot nyertél. Meg kell küzdeni a bizonyosságért, és nagy küzdelem vár a tanítványokra. És majd megértjük, hogy el kell vállalni ezt a küzdelmet, de most ez a kép legyen előttünk, ez a nagyon ismerős kép, tó közepén, ellenszélben, hullámok közt, és nem haladnak egy tapottat sem. Ez nagyon érdekes, hogy az ember azt mondja, azért becsületükre legyen mondva, elindultak, mennek, de hát ellenszélben nem mennek. Még nem megy a hajó, nem megyünk sehova, csak táncolott a csónakon, de nem teszik meg azt, hogy amit egy józanul megtesz az ember, ugye a Balaton közepén, ha valaki már került viharba, akkor pucolok a hullámokkal egy irányba kifelé, minél előbb ki, hát ők ott küzdenek a tó közepén, ellenszélben. Mert Jézus azt mondta, hogy menjetek a túlsó partra. Ugye az ember biztonságot keres a gyülekezetbe, közösségbe, és igen, van ennek egy biztonsága, van ennek egy vonzása, ahol sok ember együtt van, jó emberek, szeretik egymást, az egy nagy megtartó erő, de aztán egy idő után kiderül, hogy az egyháznak van egy gazdája, ura, aki parancsol és kényszerít. Vannak, akik ilyenkor szoktak kiszállni, azt mondják, na ezt nem, köszönjük, ezt nem. Ugye János evangélium a végén Jézus mondja Péternek, hogy amikor fiatal voltál, felöveszted magad, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övesz fel, és oda visz, ahova nem akarod. Ugye, ott a végén, ugye, amikor a genezáreti tónál van ez a híres beszélgetés, hogy szeretsz-e engem. És megmondja Jézus a célt, menjetek át a túlsó partra, de nem biztos, hogy kéznél leszek, úgy hirtelen és éppen ahogy megszokták, elküldte őket oda. De most egy kicsit menjünk vissza ebben a történetben Jézus magánosságához, és nézzük ezt a történetet onnan. Jézusnak is imádkozni kell, hogy az Atya akaratát elfogadja. És itt különös, titokzatos mélységbe fogunk belelátni az ige által, Jézus emberi oldalának titkaiba. Neki is meg kellett vívni a küldetéséért a küzdelmet. Jézus is, vagy János úgy írja le az 5000-et, ugye minden evangéliumban benne van, utána jön a tengeren járás, és közben így fejezi be, hogy amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagába. Innen már megint párhuzamos a történet, tehát mi is történik János szerint? Az 5000 után királlyá akarják tenni. Ugye? És megrendítő ez a sietség. És azt mondja, azonnal fölment a hegyre, azonnal kényszeríti a tanítványokat. Mi történt? Hatalmas siker volt ez az 5000. Ugye, íme, aki megoldja a kenyérkérdést. El tudjuk képzelni, ez mekkora reklámot jelent, a sikernek a kulcsát jelenti, az, hogy megoldani ilyen súlyos kérdést, és hát a tanítványok is, hogy szívesen fürdenek a dicsőségben. Nem sokat tudtak a dologhoz tenni, ugye kihordták a kosarakat, de ettől a pillanattól kezdve ők ott ugye benne voltak ebbe a dicsvénybe. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait. Bizony, még az ilyen sikert is fel kell dolgozni, meg kell harcolni. Mert hogy melyik forgatókönyvet válaszza? Ugye a biztos sikert, a földi királyságot, emlékezzünk a megkísértés történetére, ugye, hogy ha valóban Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerjé, és Jézus, hogy nem csak kenyérrel ér az ember, és aztán így fejezi be, hogy aztán elhagyta őt a kísértő egy időre. Zsime, királlyá akarják tenni. Jézus azonnal fölmegy a hegyre. Egyedül kell megharcolni, hogy nem biztos, hogy az 5000 etetés az az út, amit be kell teljesíteni. És hát itt a kérdés, hogy vajon az egyház útját ki szabja meg? Önmagam szabom meg? Hát akkor a siker irányába megyünk, akkor valami ilyesmit próbálunk tenni. A népszerű forgatókönyvet választom, vagy vállalom azt, hogy olyan útra lépek, amelyik a Jézus, és bizony lehet, hogy egyedül kell maradni, mert ezt a kényszerítő parancsot kaptam. Ugye vannak a missziónak, vannak az egyháznak nagyon sikeres korszakai, és ez bizonyára jó is, hogy így volt, és kell is, hogy a diakónia nagy évszázadai, amikor a kenyér kérdés is nagyon erőteljes volt, és fáradozott rajta az egyház, és nem hiába fáradozott, mert ez is kellett az egész európai társadalom intézményrendszere, jólétének a biztosítékai, ebből fejlődtek ki. Azóta is van egy álom, lehet ezt mondani itt az európai egyházakban, hogy sikerorientált kereszténység útján kell járni, és aztán ugye akárhogy is csüljük, csavarjuk, nagyon magányos lett ez a kereszténység itt a 21. század fordulóján. Ugye, talán ez lesz a 21. század, a magányos kereszténység. Nem lesznek ott körülötte nagy lelkesedések. Ugye, eszembe jut, ugye, amikor Illés próféta legyőzi a Baál papokat, hogy micsoda győzelem, ugye? Levágja 400 Baál papot, és aztán egymaga rohan és menekül, és jut el a Hórebre, és ott ül a barlangba, és perel az Istennel. Magamra maradtam. Hát így van ez bizony nagyon sokszor. És itt kell valami nagyon fontosat meglátni, hogy ebben dől el mi kereszténységünk sorsa, egyénileg is, közösen is, nem is a küldetésünk felől, mert az nagyon szépek lehetnek, és nagyon remek dolgokat fogalmazunk meg, hanem a küldő felől. De a zsidókhoz írt levél csodálatos dolgokat mond Jézusról és az ő küzdelmeiről. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki le tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. És ugye elmondja, hogy mit jelent engedelmességet megtanulni, amikor a siker tévút lenne. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltások és könnyek közt járult az elieknek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten vélelméért, jól lehető fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Jézus nem imádkozgatott a hegyen, mint oly sokszor ugye ismerjük ezt, hogy visszavonult legtöbbször valamelyik hegyre, hanem küzdött, megharcolt. A Gecsemáné volt az utolsó harc, amikor vért izzad Jézus elfogadni a küzdő vagy a küldő akaratát. Hát erről szól tulajdonképpen a kereszténység. És ugye itt van mondjuk így, hogy a lelki gondozói kérdés, hogy félni kell-e a magánytól, a küzdelemtől, tragédia, ha rájövünk arra, hogy vannak dolgok, amit egyedül kell átélni, és igazán megküzdeni, és amikor azt éljük meg, hogy ellenszélben vagyok, viharban vagyok, egyedül vagyok, nincs ott Jézus. Jó a kép, erre a hajónak a képe, ugye, mert arról szól, hogy belekerülünk a hajózás közben egy ismeretlen viharba, szembeszélbe, és rá döbbenünk arra, hogy a hívő éppen akkor nem sodródik, amikor küzd ebben a viharban. Amikor megérti, hogy semmi nincs bebiztosítva, megtervezem a dolgokat remekül, és nem úgy lesz. Ábrahámról mit mond az írás, ugye nagyon szépen mondja szintén a zsidó levél, Ábrahám elindult nem tudva, hogy hová megy. Hát ez a keresztények szituációja ma, teljesen egyedül vagyunk, és kiderül, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy hová megyünk, nem olcsó siker útja, hit útja. És azt gondolom, hogy a két magányosságot itt kell összekapcsolni, hogy találkozik ez a kettő egymással, mert egyik sem totális magány, ahogy Jézus is az atyával tölti az időt, most lesz igazán érthető és különleges súlyú ez a mondat, amit ezt mondja Jézus, hogy amiképpen engem küldött az atya, én is úgy küldelek titeket. Elvállaljuk-e ezt, hogy küldetésünk van ettől a Krisztustól? Mert egyébként nincs más út. A hajóban lenni, Jézus szavának engedelmeskedni, azaz az egyház küldetése, a keresztény ember küldetése, Jézus küldetése. Közben ezen gondolkodtam, ezen a képen eszembe jutott az, amikor nyáron a Balatonon az ember ott van a vízparton, és látja ezzel szépen a hajókat, nagyon gyönyörűek, ha látni pici vitorlások, ezek a szörfösök, ugye? És úgy eszembe jutott, hogy a mai világ az milyen, ugye, az egyháznak a hajója mellett mennyi kis szörf van. Sokkal aztán nem szállunk be ebbe a hajóba, hanem helyette úgy szörfölget, oda megyek, abba akarok, milyen kis kalandos dolog ez, hát ugye az Isten útján nem lehet így szörfölgetni, már csak az is, még vihar se kell hozzá, csak egy jó erős fogú cápa, aztán ugye már nincs tovább a szörf, mikor hallunk ilyen rémtörténeteket. De hát ez más mellékág, csak mondanám ezt, ugye, hogy a siker történetek után magunkra tudunk maradni. Baj-e ez? Megtanuljuk azt, hogy a hívő népnek, a hívő létnek csak egy küldője van. Krisztus. Az a Krisztus. Aki a mag testének napjaiban hangos könnyek közt, kiáltások és esedezések között járult ahhoz, aki őt meg tudja szabadítani. Más nem küldhet minket. Más küldetéshez nincs közünk. Aki küld minket és kényszerít és mégis, ha nem ezen az úton járunk, elveszünk. Tehát mi az evangélium, mert sok üzenet van, sok izgalmas üzenet van ebben a néhány versben, de mondjuk evangéliumot is, és ne maradjunk vigasztalás nélkül. Szintén a tovább olvasva zsidó levelet mondja az írás, hogy jól lehető fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek ő neki, annak a Krisztusnak, aki ezt az utat végigjárta, aki fölment magánosan a hegyre, az 5000 megvendégelése után, és megvívta maga küzdelmét. És a kényszerek útja, amikor küld bennünket, és azt mondja, hogy lehet, hogy vihar lesz, lehet, hogy helybenjárás lesz, lehet, hogy sötét lesz körülötted, mégis ez a kényszerek útja a Via Salutis, az üdvösség útja. Tanítványok ugye ezen az úton fogják felismerni azt, hogy a történet hogy is fejeződik be, hogy leborulnak, hogy valóban Isten fia vagy. És ha nem mennek ki a viharba, nem ülnek be a csónakba, ha nem küzdik végig, és ha nem kiáltoznak, és ott nem rémüldöznek, és harcolják meg a magukét, akkor nem fogják kimondani ezt a mondatot, amelyik az üdvösségre vezető útnak a mondata, hogy valóban Isten fia vagy. Hát erről szól a mi utunk, és az a Jézus, aki ugye a hegyen imádkozott, az a Jézus, aki kényszerítette őket, ugye a hatalmas Úr és Isten, ő a mi Urunk, aki odajön a tengeren, odajön a vizen, aki beszáll a hajóba, és lecsendesedik a tenger. Hát ez az evangélium igazán. Én azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amelyik egyrészt bonyolult, amikor olyan sokan szeretnék megmondani, hogy mi is a mi utunk, merre menjünk, vállaljuk be hittel, reménységgel, bizalommal ezt az utat. Mondhatnám így is, sok minden kívánkozna még ide a végére, ugye, hogy maradj csak benne a hajóba. Ugye, ott van a helyed, ott van a helyed a hajóba. És vállald azt is, hogy olykor-olykor vihar támad, olykor-olykor helyben járás van, hogy úgy éljük meg, hogy miért nincs itt Jézus, és nem egyszer, nem kétszer, háromszor, ugye ez a második témája, harmadik örváltásig küzdenek. Ugye, még mindig nincs ott Jézus, az éjjel hármat jelent, ugye? Hát, és egyszer csak megjelenik és jön. Isten áldjon meg bennünket, és az ő kegyelmes hangját, szeretetét halljuk meg, és kövessük őt. Amen. Keressük ki az énekes könyvünkből 69. Zsoltár első versét. Úristen, segíts és tarts meg engem! Nem olyan gyakran énekelte, az 51. Zsoltárnak a dallama, az már amire megy, az egy kicsit ismertebb, de ez így nagyon jó ide illeszkedik, úgyhogy figyeljünk az orgonára. Még egyszer, 69. Zsoltár, igen.
Thank you.
Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, nagyon szeretnénk, hogyha a fényes oldalon és a nyugodt síma életúton járnánk az életünket. És azért is vagyunk itt. Meg akarunk nyugodni, el akarunk csendesedni, világos útmutatásokat kapni, és aztán menni, járni legalább egy hétig, bonyodalmak nélkül. És most az igéd arról beszél, hogy bizony küzdeni kell, hogy bizony nem adatik ingyen az a felismerés, az a belső bizonyosság, hogy kicsoda a mi urunk és mi a mi utunk. De köszönjük ezt a csodálatos üzenetet, hogy olyan nagyszerű urunk van, aki egészen közelről, egészen belülről ismeri a mi életünket, annak sokféle nyomorúságát és kísértését. Hogy ő nem valami felülről néző, lenéző Isten, hanem egészen ember is, aki meg tudja fogni a kezünket, meg tudja érinteni a szívünket, és teljesen együtt tud érezni velünk. Mert nagy szükségünk van erre az együttérzésre, együtt szenvedésre, mert annyi tehertétel és próbatétel van. És hagyj könyörögjünk most a keresztény embereknek a bizonyosságáért, hitvallásáért ebben a világban, amelyik nem akar tudni róla, amelyik már a sikertörténetekre se akar emlékezni, önmaga sikereinek tulajdonítva mindent, hálaadás nélkül élve ezen a világon. Köszönjük azt, hogy mi továbbra is megyünk az úton, szívünkben ott van a kérés, vágyakozás és a várakozás, hogy te megérkezel hozzánk. Így kérünk téged, hogy érkezz meg azokhoz, akik viharba kerültek, azokhoz, akik fájdalmas dolgokon mentek át, könyörgünk a gyászoló családért, és minden gyászoló családért, most különösképpen elédbe víve az ő szomorúságokat és nehéz gondolataikat. Így kérünk mindazokért, akik betegségben és más tehertételekkel küzdenek meg, és valóban viharos tengeren járnak, hogy érkezz meg hozzájuk, és mindazokért, akik keresnek téged, és akiknek elhagyja a szájukat ez a kérés, hogy ments meg bennünket, mert elveszünk. Kérünk téged, hogy ments meg bennünket, mi közösségünket, családokat, ments meg a mi egész népünket, és könyörgünk ezért a veszendő világért is. És ugyanakkor hálát adunk néked. Köszönjük a nagyszerű élményeket, amikor együtt lehetünk a hegyen, és átéltük a vendégséget, az örömünnepet, és köszönjük azt, amikor ránk parancsoltál az életúton, és olyan pályákat kellett megtennünk, amit nem akartunk, és küzdöttünk ellene. Ma már tudjuk, hogyha nem éltük volna meg mindazt, amit meg kellett élni, akkor más emberek lennénk, talán semmilyen emberek lennénk. Így köszönjük neked te bölcsességedet, a te irányításodat, kormányzásodat, légy velünk, őrizd meg bennünket, őrizd meg a kicsinyeinket, akik még az utak elején vannak, akik előtt még mindig minden olyan kedves, szép és örömteli, és őrizd meg azokat is, akik talán csalódottak, megfáradtak, hogy megtanulják, átéljék azt, hogy te utaidon érdemes járni, mert az üdvösséges út, légy velünk a jövő hétnek, minden munkájában hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, a hirdetéseket mondanám el. Sok minden fontos dolog van. Mindenek előtt elmondjuk, hogy a megszokott alkalmainkat nem hirdettem most külön-külön, hanem hirdettem a női bibliaórát szerdán, amelyik most erre a hétre esik, az 17:30-kor van, és hirdettem azt, hogy szombaton délután 16 órakor tavalyi évben megkereszteltek családi találkozója van, ezt már megtettük tavaly is, és megteszük az idén is, itt a családok mind kaptak erre értesítést, ennek a szervezője, felelőse a Kati, hatos Kati, és köszönjük, és reméljük, hogy jól fog sikerülni, tavaly is jól sikerült. Hirdettem azt, hogy jövő vasárnap Isten tisztelet, ugye Böjt első vasárnapja van, és a következőt mondanám el és kérném, az a gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy az iskoláért imádkozni kell, a legfontosabb feladata a gyülekezetnek, hogy imádkozzon, és ezt úgy oldanánk meg két módon, vagy két lépcsőben, havonta egyszer az Isten tisztelet után a gyülekezeti teremben, akik imádságban is szeretnék hordozni az iskolát, ott maradnának egy 20 percet, fél órát, és ezt rászánnák bőjtként is egy kicsit. De nagyon fontos, hogy a gyülekezetben legyen meg ez a lelki-szellemi háttér. Egyébként pedig az összes kisközösség számára kérnénk, hogy legyen minden alkalommal téma, így tulajdonképpen folyamatosan könyörögne a gyülekezet az iskola ügyéért, haladjon előre, hogy terveinket meg tudjuk valósítani. És a most megjelent hírlevélbe itt beletettünk egy felhívást. Ima közösségre hívunk mindenkit, aki az oktatás ügyét ilyen módon is szívén viseli, február 26-án, ugye Isten tisztelet után. Itt felsoroljuk az ajánlott ima témákat, és az alján pedig ugyancsak kérjük a gyülekezet valamennyi kisközösségét, hogy a rendszeres alkalmaikon minden esetben iktassák be az ima közösségükbe az oktatásért való könyörgést. Tehát azt szeretnénk, hogyha ez megindulna, és a szívünkön viselnénk, ami egyben azt is jelenti, ugye hirdetem, hogy megjelent a hírlevél. Hirdetem azt is, hogy utolsó útjára kísértük ki Jurinka Györgyné Illés Erzsébet, tehát 99 éves korában, Ravatala felett az igét a példabeszédek könyve 16. részéből vettük. Igen szép és ékes korona a vénység, az igazság útján található, Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra, gyülekezet imádságos szerezetébe ajánljuk őket is, és minden gyászolót. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak, még annyit megjegyzek, hogy nekem azért volt, én nem ismertem a nénit, de ő volt az utolsó, aki még Békeévben született, 1913-ban, tehát azért nem mindennapi dolog ez. Tehát átadom a szót akkor.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, a gyülekezet tagjait, illetve a óvoda gyermekeinek a szüleit. És azt szeretném mondani, hogy a Isten tisztelet után ne siessünk el, hanem most van egyébként is az a vasárnap, amikor szeretett vendégséget szoktunk tartani, tehát itt akkor a szülők is egy kicsit egymással beszélhetnek nyugodtabb körülmények között, illetve a gyülekezeti tagok a szülőkkel. És ha már a szeretett vendégségnél tartunk, az a különlegesség van idén, hogy a mostani szeretett vendégségnek a házi gazdája az az Ádám kör, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy többnyire apukák legalábbis közreműködtek a sütemények elkészítésében. És ha itt tartunk, akkor jelezném, hogy az Ádám kör az nem egy zárt kör, zárt klub, hanem egy nyitott társaság, ahova azt, aki szeretne bekapcsolódni, azokat a férfi testvéreinket szeretettel várjuk. Következő alkalmunk csütörtökön 7:30 lesz este, Jókai Károlyéknál, a Gerinc utca, hány szám? 83, tehát Gerinc utca 83, Ádám körbe várjuk szeretettel az érdeklődőket. De már előtte is, kedden is várunk mindenkit, este 6 órakor, gyülekezetünk és a 22. kerületi keresztény értelmiségiek szövetsége szervezésébe, budafoki esték keretébe dr. Kálmán Attila, a Magyarországi Református Egyház zsinatának volt világi elnöke, az Antal kormány oktatási államtitkára, a Pápai Református Gimnázium volt, a Tatai Református Gimnáziumnak pedig alapító igazgatója tart egy bevezető előadást. Egy nagyon érdekes volt, amit tartott a évkezdő hétvégénken, és úgy gondoltuk, hogy talán ez szélesebb körbe is érdemes megismételni. Az előadás címe keresztény iskola, kérdések és válaszok a 21. század elején. A héten még február 24-én pénteken is lesz egy alkalom, amire menjünk el, ha csak lehet. Délután 3 órakor megemlékezés lesz a Városháztéri 56-os emlékműnél a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Hirdetjük a ima közösséget, amiről már nagytisztelt úr is beszélt, és fontos, hogy a hírlevélben akkor a részleteket is megtalálhatjuk. Kérjük egyben azt is, hogy a óvodába is kezdjük meg a jelentkezéseket, ne felejtkezzünk el a iskola mellett arról, hogy azért az óvodába is reméljük, hogy jönnek gyerekek, és azt is jól lenne tudni minél hamarabb. Március 15-e egy olyan határidő, ami jó lenne, hogyha addigra már képbe lennénk. Írjuk be azt is a naptárunkba, hogy a jövő évi gyülekezeti nyári tábor 2012. július 23-a és 28-a között lesz Berekfürdőn, a Megbékélés háza konferencia központba, tehát onnan a csecsemőktől az aggasztjának mindenkit szeretettel várunk, és olyanok a körülmények, hogy mindenki el is fér. A gyerekeknek lesz külön hittantábor, ez július 1-e és 5-e között lesz ezúttal Mátraházán, tehát most nem a Balatonparton, hanem a Mátrába, de ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, és ott is jó körülmények vannak. Jelentkezni hitoktatónknál, hol vagy Angéla? Angélánál lehet, és Jani Mariannál, a diakónusunknál. És persze a kórus is nagyon nagy szeretettel várja a régi és új tagokat. A halacskás szülők már tudják, és a bálon láthatták is, hogy milyen előrehaladásban volt részük azoknak, akik járnak a néptánc oktatásra, amit Megyeri István és Kissára tart. Ez is csütörtökönként este 6-kor van, tehát oda is a óvoda torna termébe a gyülekezeti tagok és a szülők is mehetnek. Még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos lenne, hogy akik támogatják a gyülekezeti szolgálatot, lehetőleg havi rendszerességgel tegyék meg ezt utalással, hiszen ilyenkor télen megnőnek a költségeink. Illetve adóbevallási szezon van, és itt se felejtsük el azt, hogy 1%-ot tudunk adni a Magyarországi Református Egyháznak, a Közegyháznak, és a másik 1%-ot pedig a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak. Ebből a másik 1%-ból tudjuk például a táborokat támogatni, a óvodát, illetve az iskola indításnak a költségeit valamilyen szinten ebből fedezni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és akkor ne felejtsük el a szeretett vendégséget itt a gyülekezeti terembe. Jöjjünk hátra, ne fagyoskodjunk innen a kijáratnál.
A 479. énekünket keressük ki befejezésül. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, minden vigasztalás Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Amen. Áldás, békesség.